minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Kampányt indít szolgálata bemutatására a Református Egyház. Ez is református, ezzel a mottóval egész éves tájékoztatást indít a Magyarországi Református Egyház, hogy bemutassa, milyen hitéleti és társadalmi szolgálatot végeznek itthon és a határokon túl. Közleményükben úgy fogalmaztak, 2024-ben nagyon régóta nem tapasztalt megrázkódtatások érték a Magyarországi Református Egyházat. Azzal indokolták a főként az online térben megjelenő kampány elindítását, remélik, hogy az idén sikerül újra az építkezés útján folytatni a szolgálatot. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, melyet a reformátusok végeznek, írták. Példaként említették, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat rászorulók 100 000-eit segíti szerte a Kárpát-medencében. Az ukrajnai háború kitörése óta pedig 400 000 menekült számára nyújtott segítséget. A református óvodákban, iskolákban, egyetemeken szintén 10 000-ével tanítják, nevelik a jövő nemzedékét. A hátrányos helyzetűeknek létrehozott bárkatáborokban elképesztő nélkülözésből érkező gyerekek találkoznak az élet örömeivel és Isten szeretetével, sorolták. A közleményben idézték Steinbach Józsefet, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét, aki azt mondta, 2025 a Református Egyházban az ifjúság szolgálatának az éve. Csak hiteles élettel, elkötelezett szolgálattal lehetünk méltók példává válni a következő generációk számára, vélekedett a püspök, aki hozzátette, azért imádkozunk és cselekszünk, hogy Isten fordítsa javunkra a megpróbáltatásokat, újítson meg bennünket. Elkészült a diósgyőri acélmű területének revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány, jelentette be keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy lehetőséget kaphat Miskolc ipara, ismertették. A közlemény szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, az újraiparosítás egyik célja közelebb hozni a termelést a piacokhoz, csökkentve a szállítási időt és költségeket. A tanulmány illeszkedik Magyarország átfogó iparstratégiájához, mely kimondja, hogy az alapanyag előállító iparágaknak, így a fém- és acéliparnak is meghatározó szerepe van a fenntartható iparfejlesztésben. A miniszter kiemelte, a tanulmány megalapozza a több mint 2 évszázados működése után 2009-ben megszűnt, egykor az ország egyik legnagyobb kohászati komplexumaként és a térség legnagyobb munkaadójaként működő DAM problémájának hosszú távú rendezését. Mint írták, a területtel kapcsolatos stratégiai cél egy fenntartható ipari park megteremtése, melyben helyet kapnak a helyi gazdasági szereplők fejlesztései, újabb értékteremtő vállalkozások bevonása válik lehetségessé, új munkahelyek jönnek létre, bővülnek a város zöld területei, valamint megőrzésre kerül a diósgyőri acélművek ipari öröksége. Az elkészült tanulmány alapján idén megkezdődnek az egyeztetések a minisztérium, a miskolci városvezetés, a Miskolci Egyetem és a helyi vállalkozások között annak érdekében, hogy a fenntartható, innováció és emberközpontú ipari park vízióját a kormány az önkormányzattal és a helyi szereplőkkel együttműködésben a hazai KKV-k és a magyar családok érdekeit szem előtt tartva valósítsa meg, közölte a szakminisztérium. A Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszékén a hallgatók rendszeresen vettek részt terepgyakorlatokon az elmúlt évben. A sok kutatás mellett tudományos diákköri konferencián is megmérették magukat, emellett az oktatók is számos kiemelkedő tanácskozáson adtak elő, öregbítve ezzel az intézet és az antropológia tudomány hírnevét, mondta Molnár Ágnes, a tanszék egyetemi adjunktusa.
Hál' Istennek nagyon lelkesek a hallgatóink, és nagyon szép évet zárhatunk. Ugye a második fél éve volt a 23-24 éves tanévnek a tavaszi fél év, ekkor szoktuk általában vinni a hallgatóinkat terepmunka gyakorlatra. Ez idén Tiszaújvárosban zajlott, ami nagyon hasznos volt valamennyiünknek, nagyon sok tapasztalattal jöttek haza a hallgatóink, és ez az éppen futó OTKA kutatásunknak, a városi közterekről szóló OTKA kutatásunknak fontos anyagokat hozott, fontos adatokat sikerült összegyűjtenünk. Nem először rendeztük meg a tanszék, illetve az intézet keretein belül a katonai antropológia konferenciát, ez már többedik ilyen alkalom volt. Vannak olyan hallgatóink, akik katonai antropológiával foglalkoznak hivatásszerűen, tehát a hadseregnek a kötelékében vannak, és az ő kezdeményezésükre jött létre ez az alkalom is.
Az Allianz Magyar Evangéliumi Szövetség elnöksége az Országos Allianz Imahét megnyitójára a Tiszaninneni Református Egyházkerület székházába látogatott a napokban Miskolcon. Az alkalmon a küzdjetek szeretettel a szeretetért mottó jegyében hangzottak el imádságok, igehirdetések. Az Allianz Evangéliumi Szövetség világszintű mozgalomként indult, és 100 évvel ezelőtt már Magyarországon is rendeztek Allianz Imaheteket. Miskolcon a 40-es évek végén tartották meg 5 keresztény gyülekezet összefogásával az első ilyen sorozatot, olvasható az Allianz Miskolc közösségi oldalon. Ennek lényege, hogy minden nap más-más gyülekezet nyitja meg az ajtajait, és fogadja be a többi protestáns felekezetből érkező szolgálókat és hallgatóságot. Miskolcon több mint 10 gyülekezet szervezi az imahetet az Allianz Pásztor kör vezetésével, mely színes képet ad a helyi evangéliumi keresztény életről. A hét témáját minden évben más-más ország adja az Allianz Világszövetségen belül. Az idei évre az olasz keresztjén testvérek állították össze az alapgondolatokat, küzdjetek a hitért címmel. Január 9-én csütörtökön küzdjetek a bomlasztó viselkedést kerülve elnevezéssel a Diósgyőri Református Gyülekezet várja az imahéten 18 órától az érdeklődőket. Kötelező maszkot viselni a Debreceni Egyetem klinikai központjának valamennyi betegellátó és diagnosztikai egységében, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. Közleményük szerint az intézkedés bevezetését a felső légúti tünetekkel orvoshoz fordulók magas száma indokolja. A rendelkezés visszavonásig érvényes. Január 6-ától a Debreceni Egyetem klinikai központja Nagyerdei, Kenézi Gyula, valamint Gróf Tisza István kampuszainak valamennyi betegellátó és diagnosztikai egységében minden egészségügyi és egészségügyben dolgozó, orvostanhallgató, továbbá beteg, valamint látogató köteles orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni, írták a tájékoztatóban. Sikeres év volt a 2024-es a Miskolci Nomád Terep futósuli versenyzői számára. A fiatalok szorgalmasan végezték az edzéseket, és ennek a versenyeken meg is voltak az eredményei. Sok bajnoki cím, dobogó, értékes helyezések formájában. A nagyobb versenyek között volt a Franciaországban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság, ahol nagyon nehéz körülmények között versenyeztek a fiatalok. Ezen a megmérettetésen az U20-asoknak 6,5, a felnőtteknek 14 kilométer volt a táv. A 116. mezei futó magyar bajnokságon csapatban országos bajnoki címet szereztek a miskolci lányok, mondta az eredményekről Zámbori Zoltán edző, a Nomád Terep futó suli alapítója.
Az egyik fontos cél az volt, hogy minél több gyerek megmaradjon a csapatban, tehát ne hagyják el a sportot. Szem előtt tartottuk, hogy az élményszerűség az meglegyen. Elég változatos programot terveztünk az évre. Valamint, hogy még toborozzunk további versenyzőket, illetve sportolókat, nem feltétlenül versenyzőket, és ez is így sikerült. A gyerkőcök számára célkitűzések elsőbb az volt, hogy minél többen kijussanak nemzetközi porondra is, illetve hát a saját bajnokság, korosztályos bajnokságaikon a lehető legjobbat hozzák. Próbáljanak mindenki a fő versenytávján egyéni csúcsokat dönteni az évben. Szerencsére a nemzetközi porondok összejöttek azoknak, akik eleve tervben volt, hogy szeretnének kijutni. Ugye Lövei Vanda is, Pocsai Levente is kijutottak, Hercegáron is kijutottak a nemzetközi versenyekre, tehát a válogatott kerettagjai lettek, valamint Gombárzói szintén a Skyrunning vonalon jutott ki, valamint Erdődi Péter. Úgyhogy a csapat azon tagjai, akinél számoltunk azzal, hogy vagy hegyi futóvonalon, vagy pályaatlétikában kijutnak a nemzetközi versenyekre, ott hál' Istennek terv szerint összejött. Illetve hát öttusázóknál Lézáramban nagyszerű eredményeket hozott Lázár Simon, aki meg is lepett bennünket, hogy a Lézáranon világbajnoki harmadik, Európa-bajnoki ezüstérmes pozíciót tudott szerezni, úgyhogy ő egy nagyon komoly meglepetés volt. A többiektől nagyjából, amit vártunk, azt sikerült összehozni.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kisnáj zavarban, elszálltoltó kanyarban, de még nyúl is kalapban. Váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. 2025. január 8-a szerda van. Ma a gyöngyvérek és a kevék ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy gályarab lelkészek nyomába eredt Szűcsem Sándor református vallástanár. A protest
protestáns igehirdetőket csaknem 350 éve azért száműzték erre a rendkívül megterhelő kényszermunkára Nápolyba, mert nem tagadták meg hitüket. Szűcs M. Sándor azt mondja, példájukból azt tanulta, hogy érdemes Istenben életveszélyesen hinni.
Ott akartam szinte minden követ megvizsgálni, hogy tényleg merre mehettek, és hogy van emlékük, vagy tudnak-e arról a kishegyi falvakban, hogy, vagy egyáltalán a történetük része az, hogy erre valamikor protestáns lelkészeket hajtottak. Van olyan hit, amiért érdemes nehézségeket is, látszólag nehézségeket fölvállalni, vagy, tehát érdemes az Istenben életveszélyesen hinni.
Hamarosan jövünk a részletekkel, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Getting darker by the day. I'm on my knees but don't know what to pray. The broken things that broken people do. But knowing just how far you came for me gives me hope for every soul I meet. There's no one so far gone that you can't reach. So reach through me. Let them see, Lord, let them see. Your love is the bridge. And your truth is the light that searches for the lost. And your grace won't stop reaching. Your mercy won't let go. Cause your love is the bridge. And your truth leads us. Told the broken they were whole. You spoke the truth that healed their broken souls. You'd never leave us here to fight alone. With love we earn the right to speak your truth. It's not just what we say, it's what we do. I wanna be a bridge that leads to you. So reach through me. Let them see, Lord, let them see. Searches for the lost. And your grace won't stop reaching. Your mercy won't let go. Cause your love is the bridge. And your truth leads us.
you so relentless. No greater love than this. Where sin leaves a canyon, your love builds a bridge.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Nagy Péter vagyok, a Ramocsaházi Református Egyházközség lelki pásztora. Kedves rádió hallgatók, Isten szól hozzánk, ezért hallgassuk az ő igéit János apostolnak második leveléből. Én, a presbiter, a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, akiket azért az igazságért szeretek, amely bennük van, és velünk lesz örökké. Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól, az Atya fiától igaz szeretettel. Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeit között olyanokat, akik igazságban járnak úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától. Nem úgy kérlek téged, úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva miénk volt, hogy szeressük egymást. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk. Ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el, ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. Sok írnivalóm van néktek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk. Örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged, a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei. A mai napon egy egész levelet hallottunk. János apostol levelei közül a másodikat. Ez egy egészen rövid levél, azt is mondhatnánk, hogy a többi levélhez viszonyítva az Új Szövetségben, ez csak egy SMS. Rövid, tömör, szöveges üzenet. Csak a legszükségesebb információk vannak benne. Pedig maga János mondja, sok írni valóm volna még nektek, de inkább majd személyesen. Milyen érdekes, hogy már majd 2000 éve is ez volt az emberek szíve vágya, ne papír alapon beszélgessünk, hanem élő szóban. Ma is sokan megfogalmazzák, ne a közösségi médiát használjuk a kapcsolataink építésére, hanem az élőszavas beszélgetést, találkozást részesítsük előnyben. János a kor technikai vívmányát, a levelezést használja, hogy üzenete célba jusson. De egyúttal jelzi is nekik, van ennél több. Remélem, eljutok hozzátok. Micsoda praktikus tanítás ez a mai korra nézve. Sokan mondják erről a generációról, hogy beszippantott bennünket az okos készülékek világa. A János ige arra tanít, használd értelmesen, használd bölcsen, és a Krisztus evangéliumának hirdetésére azokat. Józsué annak idején azt mondta, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. A ház népbe nem csak az emberek, hanem az általuk elvégzett munka, és az általuk használt eszközök is beletartoztak. Azok is az Urat szolgálták az ő kezükben. Valaki úgy fogalmazott, hogy megtérésünk után azt kell tudjuk kimondani, én és az én Facebookom, Instagramom, Snapchatem az Urat szolgáljuk. Akkor nem veszi át felettünk az irányítást, hiszen velünk együtt az Úr szolgálatában áll. Persze a kísértés óriási ezen a területen. János mondja is, sok mondandóm lenne még, de nem mondom, nem írom. Mert személyesen több lesz ennél. És mi volt akkor az a rövid, tömör üzenet, amit viszont mindenképpen át kellett adnia? Szeressük egymást. Az ember minden bizonnyal fel is kapja a fejét, erre használni az amúgy drága tekercset, hogy ezt az alaptételt leírja. Szeressük egymást, ennyi lenne csupán az üzenet. Végül is igen, hiszen ezen múlott minden. Isten szerette, úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ez a szeretet hordozza magában a másik, az egymás szeretetének ajándékát is. Persze vannak emberek, akiket könnyű szeretni, de azt is tudjuk, hogy vannak, akár a közvetlen környezetünkben, vagy éppen a gyülekezetünkben is, könnyen elképzelhető, hogy vannak nehezen szerethető emberek. János nem tesz most különbséget, a feladat azonos. Szeressük egymást. Nem jobban vagy tökéletesebben, hanem egyszerűen csak szeressük egymást. Hogyan is tudjuk kifejezni a szeretetünket? És hogyan tudjuk a másik számára tudtul adni azt, hogy mi szeretjük őt? Egyrészt erről szól, hogy János nem a leveleit, hanem önmagát ígéri oda. Remélem eljutok hozzátok. Gyülekezeti életünk, alkalmaink egész évben ezt a személyes találkozást erősíthetik meg. Ebben még mindig többet adhatunk, mint bárki más. Mert nekünk nem a közösségünk jobb, nem a technikai felszereltségünk veszi fel a versenyt ezzel a világgal, hanem nekünk bennünket szerető és ezáltal egymást is szeretni tudó közösségünk van Istennel és egymással. A gyülekezet nem a legképzettebbek közössége, hanem az egymást szeretni tudó egyháztagok összessége. És ez nem új dolog, ezt nem János fedezi fel, hogy lehet úgy is közösségben élni, hogy közben szeretjük egymást. Sőt, csak szeretett közösségben él a közösség. Ahogyan a gyülekezetünk, egyházunk legfőbb életjele, az nem a tele templom, hanem sokkal inkább az úrvacsorai szeretett közösség. Mert abban ott van Krisztus, és Szent Lelke által a vele való közösségbe emel bennünket. Az egymás szeretésének küldetése az nem új parancs, hiszen kezdettől fogva a törvényben is ez áll, szeresd Istent, szeresd fele barátodat. Az egymás Krisztusban való szeretetének alapvető tanítását nem írhatja felül más. János nem attól félti a gyülekezet tagjait, hogy esetleg más is tanítani fogja őket, hanem attól, hogy rosszra fogja tanítani. Túllép azon. Mert ugyanaz eszközök terén halad a korral a gyülekezet is, de a tartalom terén nem léphet túl ezen. Szeressétek egymást. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan egyszerűen fogalmazza meg a te igéd küldetésünk legjavát, annak magját, szeressétek egymást. És olyan nehezen tudjuk megvalósítani ezt az életünkben, gyülekezetünkben, családunkban. Segíts bennünket most is és minden időben arra a szeretetre eljutni, amelyel te szerettél és szeretsz bennünket, amelyel megváltottad életünket, amely szeretettel kihoztál minket a halálból, a bűnből, és amely szeretettel ma is vezetsz. Hiszen a te lelked az a józanságnak, az erőnek és a szeretetnek a lelke. Kérjük, Urunk, hogy ez a lélek vezessen bennünket kapcsolatainkban, a családban, a gyülekezetben, társadalmi kapcsolatainkban, felelősségvállalásunkban, hogy valóban tudjuk felmutatni ennek a világnak, mi vagyunk azok, akik rajtad keresztül egymást szeretik. Legyen ezért tied a dicsőség mindörökké. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Amit ujjait formáltak, onnan fénylő tekinteted, hold és csillag fényformákban. Akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát és fiadnak mondod, hogy kevéssel tetted őket, kevesebbé önmagadnál. Szerzel nékik dicsőséget, egy fénysugárt koszorúdnál. Jókat és mindenféle barmot lábunkhoz helyeztél. Rejtse ég vagy tenger mélye, minket rajtuk urrá tettél. Mikor látom
Ügyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 5000-en érkeztek Ukrajnából hétfőn hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon majdnem 5200-an léptek be Magyarországra, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság kedden. A beléptetettek közül a rendőrség majdnem 50 embernek állított ki idénglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Kampányt indít szolgálata bemutatására a református egyház. Ez is református, ezzel a mottóval egész éves tájékoztatást indít a Magyarországi Református Egyház, hogy bemutassa, milyen hitéleti és társadalmi szolgálatot végeznek itthon és a határokon túl. Közleményükben úgy fogalmaztak, 2024-ben nagyon régóta nem tapasztalt megrázkódtatások érték a Magyarországi Református Egyházat. Azzal indokolták a főként az online térben megjelenő kampány elindítását, remélik, hogy az idén sikerül újra az építkezés útján folytatni a szolgálatot. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, melyet a reformátusok végeznek, írták. Példaként említették, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat rászorulók százezreit segíti szerte a Kárpát-medencében. Az ukrajnai háború kitörése óta pedig 400 000 menekült számára nyújtott segítséget. A református óvodákban, iskolákban, egyetemeken szintén 10 000-rével tanítják, nevelik a jövő nemzedékét. A hátrányos helyzetűeknek létrehozott bárkatáborokban elképesztő nélkülözésből érkező gyerekek találkoznak az élet örömeivel és Isten szeretetével, sorolták. Beüzemelték a számos magyarnak úti célt jelentő Romániában az e-szigur közúti ellenőrző és bírságoló rendszer első elemeit. Egyelőre a magyar-román határtól Bukarest felé vezető A1-es, a fővárost a Fekete-tenger partjával összekötő A2-es autópályán, illetve a Bukarestet a moldvai országrésszel összekötő DN2-es főút Vrancsea megyei szakaszán szerelték fel a trafipaxokat, közölte az Antenna 3 hírtelevízió. A gyorshajtókat nem állítják már meg a rendőrök. A kihelyezett sebességmérők felvételei bekerülnek az integrált közúti forgalomfigyelő rendszerbe, majd a jármű tulajdonosának azonosítása és értesítése nyomán azonosítják és megbírságolják a járművezetőt.
Az időjárásról.
Szerdán változóan, illetve erősen felhős idő lesz, de kisebb eső, zápor csak helyenként délkeleten, keleten és északkeleten alakulhat ki. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli délnyugati szél. Szerdán kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Északon lesz hidegebb az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vártalak, sokat vártalak, minden magányos éjjelet megálmodtalak, és amikor találkoztunk, egyből tudtam én, te vagy az én másik felem, és én a tiéd. Szép szemed, nem tudom elmondani.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a gályarab lelkészek nyomába eredt Szűcs M. Sándor református utazó, vallástanár. A protestáns igehirdetőket csaknem 350 éve azért száműzték erre a rendkívül megterhelő kényszermunkára Nápolyba, mert nem tagadták meg a hitüket. Szűcs M. Sándor azt mondja, példájukból azt tanulta, hogy érdemes Istenben életveszélyesen hinni. De vajon őrzi-e bármi a magyar protestáns lelkészek emlékét a nápolyi tengerparton vagy az odavezető útmenti településeken? Szűcs M. Sándorral beszélgetünk a következő percekben, a riporter Hegedűs Márk.
Furcsa ezt kimondani, de ha jól emlékszem a legutóbbi beszélgetésünkre, akkor mondhatom azt, hogy Szűcs M. Sándor az utolsó nagy stoppos túrájára indult, és erről fogunk beszélni. Majd a beszélgetés legvégén azért erre is térjünk, hogy miért az utolsó volt, de most magáról az útról, a gályarabok nyomába eredtél ezúttal. Miért vállaltad ezt az utat?
Gyerekkorom óta foglalkoztatott az a téma, hogy valaki hogyan tudná, vagy hogyan tudja feltenni egy eszméért, vagy gondolatért az életét. A szüleimnél azt láttam a kommunizmus ideje alatt, hogy ők ezt akár naponta is megtették, életveszélyesen megélve a hitüket, és aztán a tanulmányok során előjöttek a gályaraboknak a hitvalló cselekedetei, és gondoltam, hogy egyszer majd én is eljutok Nápolyba. És ezért indultam útnak, hogy most eljött az idő, hogy egy kis kutatást követően bejárjam az útvonalukat.
Megállapodtunk az interjú előtt, hogy nem történelem órát fogsz tartani nekünk, de egy nagyon picit helyezt kontextusba, hogyha most valakinek megkoptak az emlékei, vagy nem is ismeri a gályarabok történetét, hogy kik ők, mit jelent ez a fogalom, hogy gályarabság, kiket érintett, ez csak tényleg néhány mondatban, és akkor utána beszélünk az utadról.
Az 1670-es években behívókat kaptak a protestáns lelkészek egy része, hogy Pozsonyban jelenjenek meg, és itt választhattak többféle mód közül, hogy megtagadják a hitüket, vagy nem tagadják meg a hitüket, és nem konvertálnak, nem mennek vissza katolikusnak, hanem csak egyszerűen nem szolgálnak tovább protestáns lelkésznek, és volt még egy harmadik lehetőség, hogy ha mindezt egyiket se válasszák, egyik közül se választanak, akkor pedig gályára viszik őket, elviszik őket Nápolyba, és ott gályarabok lesznek, ami elég fenyegetően tornyosult föléjük, mert ez azt jelentett, hogy életük végéig úgy néz ki, hogy gályán fognak raboskodni. 41, illetve 42 választotta ezt a harmadik lehetőséget, és őket több stáción keresztül, amit majd most át fogunk beszélni, Triestig vitték, szekéren gyalogolva, Triesttől hajóval Pescaráig, és Pescarából pedig nagyon, nagyon nehéz gyalog úton jutottak el Nápolyba. 1675-ben adták el őket gályára, akik túlélték az utat, és utána február 11-én szabadultak, de Reuter admirális szabadította fel őket 1675. február 11-én.
A ma beszélt magyar nyelvben a gályázás az egy ilyen aljamunka, vagy megalázó munka, megterhelő munkaként van benne, robotolás szinonimájaként van benne, de szerintem már sokan nem tudják, hogy eredetileg a gálya az micsoda. Mit csináltak ezek a lelkészek, amikor akik még élve odaértek erre a helyre? Mi volt a feladatuk?
Egy olyan hajóra kerültek, aminek ugyan voltak árbócai, meg vitorlái, de emberi erővel is hajtottak, sőt, nagyrészt emberi erővel, és beültek egy sorba, egy evezőhöz, négyen vagy öten ültek egy evezőnél, és hajtották a hajót. Tehát a gályázás ez arra is mutathat irányt, hogy ez egy olyan fajta sziszifuszi munka, aminek úgymond sosincs vége, mert előre rülsz, hátra húzod, és akkor így próbálod a hajót hajtani. Nem szállodában laktak, hanem Nápoly kikötőjében a hajókon laktak, és az étkezés se tányérokból volt, hanem csak így eléjük öntötték az ételt ilyen vájukba. Viszont volt egy nagy lehetőség, akik a gályákon szolgáltak, hogy írhattak levelet. és ezt kihasználva tudtak segítségkérő leveleket írni a lelkészek.
És akkor itt már eljutunk oda, hogy köszönöm a történelmi kontextust, hogy te mindig úgy indulsz el ezekre az útjaidra, hogy alaposan felkészülsz. Nyilván ennek részben az oka, hogy pontosan tudtad, hogy hova érdemes menni, útvonal, város, település szempontjából. A másik pedig a történelmi kontextus. Például ilyen leveleket olvastál a felkészülés során?
Leveleket nem olvastam, visszaemlékezéseket olvastam, amiket összetudtam gyűjteni. Csorba Dávid egyház történész úr is segített ebben, illetve Kopócs János történész. Biztosított számomra bizonyos forrásokat, de felvettem a kapcsolatot Nápolyban található két múzeummal, akik pedig a kikötőről tudtak nekem információkat adni, mert lényegében az utamnak az volt a fő kérdése, hogy lesz 350 éve a gályarabok felszabadításának az ünnepe, és hogy mert 1676. február 11-én szabadították fel őket, és 1675. május 8-án adták el őket Nápolyban, gályarabnak, hogy hol vannak azok a helyszínek, ahol esetleg megemlékezést lehetne tartani, és emiatt fontos volt nekem, hogy Nápoly kikötőjének a régi razát is megszerezzem. A kutató munkának a nagy része még ezután fog jönni, mert számomra most csak az útvonal volt fontos. Amihez hozzájutottam forrásokat, településneveket, be tudtam azonosítani, hiszen ez megint nem ment egyszerűen, hogy azokat a leírásokban szereplő régi elnevezésű helyszíneket be tudjam azonosítani a mostanira. Kellett egy némi idő, de sikerült, és szerintem majdnem 100%-án a helyszíneknek megfordultam, amiről szó van, vagy írva van, és fel tudtam térképezni a helyeket. Nem minden gályarab prédikátornak mentem a nyomába, én kiválasztottam egyet, a zubogyi lelkészt, Szalóci Mihályt, aki Zubogyon szolgált, de előtte pedig Sajó Szentpéteren, és nekem a anyai ágon a rokonságom Sajó Szentpéterről származik, és mivel Szalóci Mihály nagy tiszteletű úr is szolgált Sajó Szentpéteren, így az ő útját próbáltam teljesen bejárni, és sikerre, hála Istennek.
Honnan indultál? Zubogyról, vagy mi volt a kiinduló pont?
Igen, Zubogyról indultam, hát ott aludtam, és utána hajnalba keltem, és indultam el Miskolc felé. Tehát Zubogy, Miskolc, Komárom volt az első, amit szerettem volna megtenni, de mivel már Gyöngyöstől kopogtatott Borisz a kocsi ablakokon, így Komáromban jól lelázva, de a másik oldalt Komárnóban vonatra szálltam, és ott látogattam meg Lipótvárost és Nagyszombatot.
Hagy ugorjak vissza a kezdésre. Milyen volt Zubogyról elindulni? Mennyire könnyen vett föl valaki egy ilyen kisebb településen? Azt feltételezem, hogy mondjuk Miskolcról indultál volna, Miskolc szélében könnyebben találtál volna fuvart, mint Zubogyon, de mennyire van igazam?
Zubogyon olyan stoppon volt, hogy kéreckednem kellett, de beengedtek a kocsiba, ugyanis a lelkész nőnek a gyermeke éppen akkor ment hétfő reggel iskolába, és az egyik ismerősük, aki szintén Miskolcon tanít, ők bevittek engem Miskolcra. Tehát ez végül is olyan stoppolás volt, hogy bekéreckedtem. Miskolcról viszont ki kellett mennem a város szélére, azt megoldottam egy busszal, és akkor Miskolc széléről már integettem. Sőt, az unokatestvérem fel is hívott, hogy mit keresek Miskolc szélén. Mondtam, hogy fontos találkozóim vannak azon az útvonalon, amerre megyek, és hogy Nápolyig szeretnék menni. Aztán tényleg egy olyan találkozásra is sor került, amire nem is számítottam, de ahhoz ott kellett állnom Miskolc táblánál, hogy időben odaérjek Nápolyba.
Ha arra célzol, akiről egy közös képet megosztottál a Facebookodon, rácélzol?
Igen, rácélzol.
Na, akkor egy mondatban mondd el, hogy ki az, ha hallgatóinkat ne csigázzuk.
Én nem vagyok nagy foci rajongó, kevés meccset nézek, a válogatott meccseit megnézem, és mindig látok egy kopasz embert szaladgálni a pálya szélén, Marco Rossiról van szó, és visszafelé én repültem Nápolyból Budapest, és a repülőtéren találkoztunk, szóba elegyedtünk, tehát tisztességgel megkérdeztem, hogy nem zavarom-e, és hogy csinálhatunk-e fotót, és kávéztunk egyet. És most már neki is van fogalma arról, hogy voltak gályarabok Olaszországon keresztül hajtva.
Folytassuk onnan, hogy átjutottál a mai Szlovákiába, felvidékre vonatra szálltál, valahol itt tartottunk eddig, onnan hova vezetett az utad?
Először Galántára, ami nem sok köze van, aztán mégiscsak van köze a gályarabokhoz, ugyanis Galántán a nagymamámék esküdtek a II. Világháború idején, és Hajó Szentpéterről származik. Nagymamám ott eljegyzést tartottak, aztán a front miatt mentek egyre nyugatabbra, és Galántán házasodtak meg. Tehát én mindenképpen el akartam ide jutni a vasútállomás, aztán kiderült, hogy Kodály Zoltán is ott lakott a vasútállomáson, illetve volt egy püspök, Balogh Elemér főtiszteletű úr, aki pedig legyalogolt a gályarabok vonalát. Tehát én azt gondoltam, hogy az első vagyok, aki így után megy teljes útvonalhozba, de volt egy püspök, Balogh Elemér, a trianoni határokon kívül élt, Trianon után, tehát ő azt hiszem Pozsonyban volt lelkész, de előtte az 1890-es évek végén ő ezt legyalogolta. Például az ő hagyatékát kellene pont átolvasni, útleírásait megszerezni, hogy lássuk, hogy ő mit látott, vagy ő mit tartott fontosnak. Ezért voltam Galántán, és utána pedig jutottam el Pozsonyba.
Tovább az utat hova vezetett?
Bécsújhely, Pozsony után, ugye ott a várat néztem meg, illetve a parlament meg a vár az nincs nagyon messze egymástól, pár 10 méterre. Bécsújhely, ott majdnem egy teljes napot töltöttem el, és utána mentem Sotvin, Szemering közelében. Hát ez elég nehéz lehetett a gályaraboknak azon az útszakaszon menni, viszont gyönyörű tájakon lehet menni. A világ egyik legszebb vasútvonala is arra megy Szemering közelében, úgyhogy ajánlom azoknak, akik szeretnek utazni, vagy nem stoppal mennek, hanem így vonattal vagy busszal. Szemering után Grác jött, gyönyörű vidék ez is, és itt is több fotót csináltam, és kutattam a nyomokat, a nyomait a gályaraboknak. Próbáltam azokat az épületeket megtalálni, amelyek akkor is állhattak, amikor ők arra jártak. Aztán megérkeztem Marburgba, amit most Maribornak hívnak. Érdekes, hogy itt is rengeteg épület van, ami már akkor állhatott, de van egy 400 éves szőlőtő, amiről akár ehettek is a gályarabok, ha engedték nekik, és ugye 350 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni nem sokára. Utána pedig Celje, és Celje után pedig Ljubljana jött. A legfontosabb szakasz, ami számomra fontos volt, én buszsofőrként ezeknek a helyeknek jó részén már jártam. Nekem a Triest volt, ahol szintén jártam már, de a legfontosabb rész az Pescarától Nápolyig volt. Ott akartam szinte minden követ megvizsgálni, hogy tényleg merre mehettek, és hogy van-e emlékük, vagy tudnak-e arról a kishegyi falvakban, vagy egyáltalán a történetük része az, hogy erre valamikor protestáns lelkészeket hajtottak.
Na és tudnak-e, emlékeznek-e, mi a tapasztalatod?
Nem tudnak róla, nem is hallottak. Protestáns lelkészek, ugye katolikus világ. Most írok leveleket visszafelé polgármesteri hivataloknak, hogy én erre jártam. Jól éreztem magam, nem éreztem jól magam. Érdekes, hogy ugyanazt a jó szándékot találtam én is egyes helyeken, mint a gályarabok egyes városokban. Tehát erről szeretném tájékoztatni a mostani városvezetést, és akkor hát, hogyha így nem csak túl fognak tudni róla, hanem meg is emlékeznek arról, hogy magyar protestáns lelkészeket vittek arra felé.
Itt egy történelmi kérdés, mert itt volt egy félmondatod, hogy az 350 éve arra gyalogoltatott, vezetett gályarabok találkozhattak pozitív dolgokkal az útjuk során. Itt most mire céloztál, hogy az ott élők valami módon segítették ezeket az embereket élelemmel?
Bizonyán. Van egy hely, ahova eljutottam, Pescarától, 15-20 kilométerre, van egy hely, amit úgy hívnak, hogy Ortona, és a lelkészek akkor Csietibe, mai nevén Csieti, de amúgy Teatejében, Teate, ez Abruzzo régióban van, Csieti megyében, Teatejében voltak börtönben. És egy ortonai jegyző gyilkosságért raboskodott velük együtt. És elég sanyarú sorsa volt ott a lelkészeknek, és fennmaradt az, hogy ez az ortonai jegyző, Mórusz Jácint, segített a raboknak, ételt vett, hogy a ruháit adta el, vagy hozatott be pénzt, vagy ételt Ortonából. Egyik helyen sem szerepel, hogy Ortonába jártak volna gályarabok. Én most kötelességemnek éreztem, hogy felkeressem ezt a várost, és a főterén, de aztán egy templomban, ami éppen nyitva volt, hálát adjak az Istennek, hogy például egy ortonai ember segített a gályaraboknak. De mondhatnám Kaprakottát is, ahol 2 napot töltöttek el, és ahol nem engedték, hogy az utcán, a buszmegállóban aludjak a rendőrök, hanem szállást intéztek nekem éjszaka.
Mesél tovább az utat, Kaprakottából hogyan mentél tovább, hogyan jutottál el Nápolyig?
Kaprakottából reggel aztán továbbra is útra keltem, de még volt egy nevezetes hely, Kápuába kellett előbb eljutnom, mert számomra nagyon fontos hely volt, hiszen az egyik kedvenc filmem az a Gladiátor, és Kápua pedig arról nevezetes, hogy talán itt volt a világ első gladiátor iskolája, Spartacus neve sok mindenkinek ismerős lehet, illetve a Kápua és Nápoly között voltak a gladiátor felkelők keresztre feszítve, és Kápuában van egy kapu is, amit úgy hívnak, hogy nápolyi kapu. Sok részét láthatták a gályarabok a városnak is, de van teljesen új építésű része is, és utána pedig már Nápoly jött, és kezdhettem azt a kutató munkát, hogy az 50 kilométeres partszakaszt le kellett szűkítenem arra a szakaszra, ahol a gályarabok élhettek, dolgozhattak, vagy egyáltalán lehettek, mert egy egyik e-mailben az volt írva, hogy nem tudják, hogy hol adták el a rabokat, nem tudják, hogy merre dolgozhattak, ez egy 50 kilométeres partszakasz, és bárhol lehet nekünk. Kopócs Jánossal ez sikerült leszűkíteni.
De hogy?
Kopócs János, illetve felvettem 2 múzeummal a kapcsolatot, és küldtek nekem régi festményeket a régi kikötőkről. A leírásokat is ugye tüzetesen át kellett olvasni, és kiderült, hogy a Villa Novo, tehát az új villa, ez egy elég híres épülete a nápolyi tengerpartnak, ezt most is mindenki megtalálhatja, hogyha megy. Tehát a Villa Novótól nem messze, és a Villa Novo környezetében, tehát egy ilyen 500 vagy 1 kilométeres körzeten belül lehettek a gályarabok. A múzeum által küldött anyagból kiderül, hogy ott volt a gályarab kikötő is, és a gályarabok a gályákon aludtak, amikor nem voltak úton. És amikor nem voltak úton, akkor kötelet vertek, vagy fontak, vagy pedig a hajóácsoknak segítettek. És a Villa Novo tövében volt a hajóácsoknak a műhelyei abban az időben, és így be lehetett határolni, hogy vajon merre mozoghattak. Megjelöltem 3 helyet, ahol aki akar megemlékezést tarthat, én is kötöttem ki szallagokat, Nápolyba is, illetve Pescarában is. Ugye Pescaráig mentek Triestből hajóval, és nekem nagyon fontos volt az, hogy Pescarában is találjak olyan helyeket, amit a gályarabok láthattak. Pescara az a Pescara folyó torkolatában épült város, elég nagy város szerintem, és először azt hittem, hogy a tengeren szálltak ki, de aztán kiderült, hogy nem, hanem a folyó torkolaton fölhajózva az akkori városban rakták ki őket, és ott is sikerült megtalálni azt a szakaszt. Régi térképeket ránézve a mostani térképekre, és nagy meglepetésemre Pescarában találtam egy gályát, egy gálya emlékművet kirakva. Először még azt hittem, hogy a lelkészek miatt vannak, de nem, ugyanis egyszer az 100 éve, mielőtt megérkeztek a lelkipásztorok, azelőtt volt egy nagy csata, és gályákkal akarták elfoglalni Pescarát, de ez nem sikerült, és emiatt van egy gálya emlékmű a tengerparti városban. Nekem nagyon nagy élmény volt azokon a helyeken járni, ahol a gályarabok járhattak, azt a levegőt szívni, és azon a tengerparton járni, hogy az Úristen akkor őket meg tudta óvni. Igaz, voltak, akiket magához visszahívott, de hogy én is átélhetem ezt, hogy egy stopposként kapok segítséget, és hogy terített asztalok vártak meg segítő emberek.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szűcsem Sándor vallástanárral, utazóval beszélgettünk, aki ezúttal a protestáns gályarabok nyomába eredt stoppal. Több mint 2000 kilométer tett meg, mire Miskolc mellől Nápolyig ért. A riporter Hegedűs Márk volt.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
életem öröm nélkül maradt. Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég, de az zúgó vihar visszajöhet még. Bár lehetnék én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, messze száll. Bár lehetnék én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, messze száll. Na 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 na.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.